1979. június 3-a, pünkösd vasárnap délelőtt.
Szeretném, hallgassátok meg Szent Leckéinket, amelyet most az Ódes Táventumból olvasok, Ódes második könyvéből, a harmadik fejezetből olvasom az első 8 verset. Mózes azután apósának, Jetrónak, Midján papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túlra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Ott megjelent neki az Úr angyal a tűz lángjában, egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis Mózes, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. Akkor ezt mondta Mózes, oda megyek és megnézem ezt a nagy csodát, miért nem ég el a csipkebokor. Amikor az Úr látta, hogy oda megy megnézni, kiáltott neki Isten a csipkebokor közepéből, és ezt mondta, Mózes, Mózes, ő pedig így felelt, itt vagyok. Isten ekkor azt mondta, ne jöjj közeled, old le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állasz. Majd ezt mondta, én vagyok atyádnak Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Ekkor elrejtette Mózes az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre. Az Úr pedig azt mondta, megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam kiáltozásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. Le is szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából, és elvigyem őket arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre. Isten áldás legyen az ige hallgatói népbefogadóknak. Mennyei édesatyák, ünnepre jöttünk ide a te hajlékodba, te hiába való, ami akarásunk, vagy vágyakozásunk, ha te árvágul hagysz minket, ha nem jössz közénk. Kérve kérünk azért, hogy jöjj, és a te jelenléteddel tedd ünnepé ezt a napot. Köszönjük, édesatyánk, hogy dicsőségben trónolsz, te ott vagy a megalázottal, a nyomorultal, a beteggel, a szegénnyel, a bűnössel, te irgalmas szereteteddel köszönjük ezt, és kérünk, hogy közénk is jöjj, így jöjj közénk, hiszen erőtelenek vagyunk, tévedezők, bűnösök vagyunk. Jöjj közénk, és áldj meg minket. Köszönjük igédet, bölcsességedet, igazságaidat. Te itt is megvalljuk, édesatyám, hogy erőtelenek a te igazságaid, pedig tündöklő igazságok. Erőtelenek, ha nem adod hozzájuk a te szent lelked hatalmát. Most pünkösd ünnepén különösképpen is kérünk, hogy önts ki reá a lélek hatalmát, Szentlélek Isteni jöjj, és vedd hatalmadba az egész gyülekezetet. Először az ige hirdetőt, hogy azt mondja, amit te mondasz néki, és az egész gyülekezetet is, hogy azt hallja, ami neki szól mindegyikünknek. Szentlélek Isten, szentel meg a együttlétünket, és tedd igazán a te ünnepeddé, a lélek ünnepévé, Jézus nevében hívunk. Amen. Szeretett testvéreim, ige hirdetésem igéje a imént hallott történetből való. Mózes második könyvéből olvasom a harmadik fejezetnek második és harmadik versét. Megjelent neki az Úr angyal a tűz lángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis Mózes, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. Akkor ezt mondta Mózes, oda megyek, és megnézem ezt a nagy csodát, miért nem ég el a csipkebokor. Kedves testvéreim, pünkösd vasárnapja van a Szentlélek kitöltésének ünnepe. az a meggyőződésem, hogy ezen a napon nem annyira a külső eseményekről kell beszélni, mint inkább azokról a belső erőkről, amelyek mozgatták ezeket a külső eseményeket. Röviden, a Szentlélekről kell szólni, nem pedig az apostolokról és a perzsákról, médekről, elámitákról, krétaiakról, akik hallgatták Péter apostolnak a prédikációját. A Szentlélek Úristen titkáról kell szólni mindenek fölött pünkösd ünnepén. Tehát mi módon lehet szólni a Szentlélekről, amikor a léleknek az alaptörvényét maga Jézus így fejezte ki, a szél fú, ahová akar, és nem tudod, honnan jö és hová megy. A Szentlélek misztériumának itt van ez a nagy kettősége, ő maga szuverén, ahova akar oda fú. Nincs törvényszerűsége, amin át megfoghatjuk, manipulálhatjuk. Szentlélek szuverén szabadságban működik, és az emberre pedig az jellemző, hogy nem tudod. Sokan elfelejtkeznek arról, hogy ez benne van a Bibliában, hogy nem tudod, honnan jön, hová megy. Az emberi képességeket, a legzseniálisabb szellemi képességeket is meghaladja a Szentléleknek a misztériuma. Ő szabad, én meg nem tudom. Ezzel az alázattal kell most is közeledni a Szentlélek misztériumához, és így, mégis tapogatózva, csöndesen valamit elmondani abból a gazdagságból, amit a Szentírás tár elénk a Szentlélekre nézve. Egyetlen lehetőségünk van igazában, és ez az, hogy szimbólumokban, képekben, hasonlatokban beszélünk a Szentlélekről. Ezek a képek valamit kijelentenek a Szentlélek igazságából, de természetesen mindegyik sántít valahol. Azért a Szentírás szinte halmozza a képeket, amikor a Szentlélekről beszél. Az imént már említettem Jézus szavát, a szél fú, ahová akar. Ez az egyik kép, a szél, a szélnek a járása. De én ma nem erről akarok szólni, hanem arról a másik képről, amelyet ugyancsak gyakran használ az Ószövetség is, meg az Ószövetség még inkább a Szentléleknek a szimbolikus megjelenítésére. Ez pedig a tűz. A tűznek a hasonlata. Az eredeti történetben, a pünkösdi történetben is mind a kettő megjelenik. És mind a kettőt igazában jelképesen kell értenünk. Amikor eljött a pünkösd napja, milyen együtt voltak egy ugyanazon helyen, és akkor hirtelen szélrohamhoz hasonló zúgás támadt, tehát mivel megjelenik a szélnek a szimbóluma, majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük. A pünkösdi történetben mind a kettő megjelenik, tehát szél, roham és lángnyelvek. Én most megmaradok ennél a második szimbólumnál, második képnél, és úgy szólok a Szentlélekről, mint tűzről, isteni tűz. Na most testvéreim, a tűz hatalmas jelkép egyéb vallásokban is használják az isteni erőnek a megjelölésére a tüzet értető módon. Érdekes volna végig kísérni az emberi tudatnak a fejlődését, és azt, hogy az emberi tudat fejlődésével párhuzamosan ez a tűz szimbólum is miként tisztult, tisztázódott. Tehát ha azt mondották 3000 évvel ezelőtt, hogy az Isten lelke olyan, mint a tűz, az az akkori tudat szintjén jelentett valamit, de közben tisztázódott az emberi gondolkodás, a szimbólumoknak az értelmezése, megértése, belső átélések segítenek erre a tisztázódása és az összemberi tudatnak a tisztulása is. Ha ma mondom azt, hogy a Szentlélek olyan, mint a tűz, akkor ma másként, tisztábban, kifinomítva, pontosabban értjük. És elég baj az, hogyha akár bibliolvasó emberek is elakadnak 2-3 ezer év előtti szinten, és ahogy akkor értették Isten olyan, mint a tűz, azon a szinten beszélnek akár a Szentléleknek a munkájáról is. Tehát azért tettem a mostani igehirdetésem középpontjába ezt a Mózes textust, mert ez kifejezi tulajdonképpen irodalmilag is gyönyörű szépen, de tartalmában is nagyon fontosan, hogy igen, tűz, de nem olyan tűz. A isteni dialektika itt is megjelenik, hogy a Szentlélek olyan, mint a tűz. De ezt olyan egyértelműen mondom, akkor már is eltévedtem. Mózes lát egy csipkebokorot, amiből láng tör elő, ég a csipkebokor, és nem ég el. Valami tűz jelent meg abban a csipkebokorban, de az nem olyan tűz, mint általában a tüzek. Valami másfajta tűz. Itt megjelenik, mondom már az Ótestamentumban ez a fölismerés, amit azóta még finomíthatunk, és kell is, és szeretnék is ebben az igehirdetésben finomítani. Tehát ilyen dialektikusan kell mondani a Szentlélek Isten sok egyéb mellett hasonlítható a tűzhöz is. A Szentlélek olyan, mint a tűz, de vigyázat, nem egészen olyan, mint a tűz. A csipkebokor ég, de nem ég el. Valami különös tűz jelent meg abban a csipkebokorban, és mondom, ez az ótestamentumi fogalmazás finomítva ma is érvényes. A Szentlélek valamiféle tűz, de nem olyan, mint egyéb tüzek is vannak ebben a világban, és éppen az a kereszténységnek a nagy ajándéka, hogy kaphatja ezt a másfajta tüzet, és az a kereszténység nagy kísértése, hogy összekeveri ezt a tüzet, ezt a másfajta tüzet a ma tüzekkel, amelyek ebben a világban lobognak. Nagyon érdekes például az, hogy a vallástörténészek egy bizonyos csoportja azt állítja, hogy a Jehova, Jahve Isten eredetileg vulkán Isten volt. Egy vulkán kitörés élménye borzongatta meg az embereket, és azt mondták, Isten, ez az Isten, így csinál az Isten, ilyen az Isten. Tényleg egy primitív ember számára, de még a mi számunkra is azt hiszem, közelről átélni egy vulkánnak a kitörését, annak a félelmetes tűztengerét, a láva tengerét, és így tovább. Ezt átélni, ez borzongató élmény, és ez az azonosítás érthető. Ilyen az Isten, vulkán Isten. Az Isten tűz, olyan tűz, amelyik megemészt, amelyik elpusztít, kifinomítva, aki ítél. Az Isten olyan tűz, aki ítél. És ez a képzet a tudatnak akkori szintjén, ez nem is olyan túlhaladott ma már. Ne gondoljuk, hogy annyira túlhaladtuk. Legalábbis az apostolok egyáltalán nem haladták túl ezt a gondolatot, hogy vulkán Isten, tűzben, pusztításban, ítéletben megjelenő Isten. Emlékezzünk arra, hogy amikor az egyik samaritánus faluban a zarándokoló kis csapatot, Jézust és a tanítványait nem akarták éjszakai szállásra befogadni sehol az egész faluban, akkor a tanítványokból előjött ez az ősi képzet, hogy Uram, ne kérjük azt, hogy tűz szálljon alá és emészze meg a falut. Hát nincs itt az ideje, hogy Isten, mint tűz, hulljon, zuhanjon rá, csapjon rá arra a falura, és pusztítsa el. Az Isten tűz. És még az apostolok is ilyen értelemben gondolták a dolgot, és Jézus nagyon keményen, szigorúan meg dorgálta őket a Biblia szavai szerint, hogy hova gondoltuk, hát miféle lélek van ki bennetek. De ugyanakkor az az érdekes, hogy Jézus önmagáról és a küldetéséről beszélt a tűz formájában. Lukács evangéliumában a 12. fejezetében azt olvassuk, azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna. Az exegéták szerint egyik nagyon hiteles, hős, eredeti följegyzése ez a Jézus szavai világából. Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak ebbe a világba, és mennyire szeretném, ha már lángolna. Igen, de itt maga Jézus is a szimbólumok nyelvén beszél, és nem mondja meg közelebbről, hogy mi ez a tűz? Miféle tüzet hozott ő ebbe a világba? Mit szeretne, ha miféle tűz lángolna? Hiszem érzékelitek, hogy ezt a verset kisajátíthatják maguknak mindenféle forradalmárok. Francia forradalomtól kezdve mostani, meg még az előttáni összes forradalom kisajátíthatja, hogy hát előttünk jár Jézus. Hát tűrhetetlen az, ami van, tüzet erre a világra, égjen el az, ami ebben a világban van, és valami új szülesség a hamuból. Lehet Jézusra hivatkozni, mert ő maga is azt mondotta, hogy tüzet bocsátani jöttem erre a világra. Tehát testvéreim, ezt a szimbólumot valami módon meg kell fejteni, és a megfejtésnek az első lépés az, hogy különbséget teszünk tűz és tűz között. Sokféle tűz ég ebben a világban, de csoportosíthatjuk úgy, hogy kétféle tűz ég ebben a világban. Az a tűz, aki az Isten, ami az Istenből jön, és aminek mondom a jobb-jobb megértése a feladatunk Jézus segítségével, azt a tüzet, amit Jézus hozott, azt az ő egész munkásságából kell értelmezni, nem egy modern forradalmi teóriából például, önmagából, Jézus egész életművéből. Tehát mondom, a megfejtés első lépése az, hogy különbséget teszünk tűz és tűz között, és hogyha nézzük ennek a világnak a folyamatát, látjuk, hogy félelmetes tüzek gyulladnak ki ebben a világban. Pusztulással fenyegetik az egész világot azok a tüzek, amelyek itt-ott fellobbannak, a fai gyűlöletnek a tüze. Azelőtt a fehérek lenézték, megvetették a feketéket, most a feketék lenézik, megvetik, gyűlölik a fehéreket. Ki voltak szolgáltatva az arabok a fehéreknek, most a fehérek vannak kiszolgáltatva az arabokra. És mindenki él a maga hatalmával, ahogy annak idején a fehérek a túlerejükkel éltek, úgy élnek ma a túlerejükkel, vagy a lehetőségeikkel mások, és a tűz, ami lobog, és egyre magasabb lánggal lobog, az nem a Szentléleknek a tüze. És van a vallásos fanatizmusnak félelmetes tüze, ami megint veszéllyel fenyegeti a világot, hanem megrendít, hogy éppen a vallás fenyegeti az, hogy tűzbe borul a világ. Egy láncreakciót vált ki, egy vallásos tűzreakció, egy tűzlángolás. Most tehát testvéreim, különbséget kell tenni tűz és tűz között, és van olyan vallásos, vagy nemzeti, vagy szerelmi lobogás, ami pusztulással fenyeget. Most itt megint a tudat tisztulására gondoljunk, testvéreim, hogy ezelőtt mondjuk 500 évvel a középkori kereszténységben is már látták ezeket az idegen tüzeket. Egyébként az Ószövetségben van egy nagyon megrendítő jelenet, hogy a fiatal papok tüzet vittek az oltára, de idegen tüzet. És Isten kemény ítélete sújtott le reájuk, mert nem lehet keverni a tüzeket, Isten tüzét és egyéb tüzeket. De mondom, a 500 évvel ezelőtt körülbelül a középkori kereszténység tudat szintjén ilyen éles elkülönítés volt, hogy vagy az a tűz, amelyik mindenestől idegen tűz, a nemzetnek a tüze, a szerelemnek a tüze, vagy valami más emberi indulatnak a tüze, vagy pedig a Krisztus szerelemnek a tüze, vagy. A tudat akkori szintjén kiéleződött ez. Én azt gondolom, hogy ha lépést tartunk az igazság tisztulásának a folyamatával, akkor ezt a középkori keresztény gondolatot is tisztelettel félre kell tennünk, hogy nem így van, nem vagy van. Azért, mert mondjuk a hazaszeretetnek, vagy akár a szerelemnek olyan félelmetes, megemésztő lángolása van, hogy belepusztul a nemzet, az egyén, azért nem az az alternatíva, tehát akkor ebből semmit, hanem a szent mennyei lobogás, egy apácának a rajongása a mennyei vőlegényért, mint ami tiszta tűz, egy tisztátalanokkal szembe. Ezt a középkori keresztény gondolatot is ki kell finomítani oda, hogy nem, az emberi realitásokban élünk, hazánk van, és azt szeretni kell, szerelmünk van, és azt valami módon szeretni kell, és így tovább. Tehát ez a tűz, a Szentléleknek a tüze, ez sokkal inkább minősítés, mint alternatíva. Tehát igenis a hazánkat szeretni kell, de ezzel a tűzzel, amit a Szentlélek ajándékoz nékünk. És lehet szerelem, és tudomány, és művészet, és sok minden lehet, amit minősít ez a mennyei tűz. Most tehát testvéreim, elérkezünk oda, hogy jó, hát akkor már valami tartalmit mondjunk erről a másfajta tűzről. Mert még egy kicsit visszatérve Mózeshez. Mi volt a helyzet, tehát ott a Hóreb hegyénél? Följegyzi a Biblia, hogy a fáraó leánya fiává fogadta, és Egyiptom minden bölcsességében neveltette Mózes. 40 esztendeig élt a fáraó udvarában, és magába szívott mindent. Nem kicsi kultúra volt az egyiptomi kultúra, hanem hallatlanul fejlett, magas szintű kultúra volt, ezt egészen magába szívta Mózes, de az Istennek nem volt jó ez, amikor elküldötte Mózes valami újfajta szolgálatra. Az a 40 esztendő, az egész, amit magába szívott, az Isten előtt érvénytelenné lett, mert Mózesnek valami újat kellett, az egész egyiptomi kultúrával szemben valami újat kellett megmutatni. És ez az új jelent meg ott a csipkebokorban. Ég, de nem emésztetik meg. Ha a modern fizika nyelvén beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy a tűz manapság az energiának a jelképe. Lehet szénnel tüzelni és energiához jutni, lehet olajjal tüzelni és energiához jutni, atomot hasítani és így energiához jutni. Tehát energia problémáról van szó. Meggyőződésem szerint ott a Hóreb hegyénél az égő csipkebokorban megjelent az a hallatlanul nagy kijelentés, hogy és még ezeken fölül más energiarendszer is van. Nem csak szénből, olajból, atomból, e világ lehetőségeiből tudunk energiát előhozni. Van még egy energiarendszer, egy fölöttes, egy titokzatos energiarendszer, amire az jellemző, hogy ég és nem éget el. Ilyen energiarendszer nincs ebben a földi világban, se a szén, se az atom. Ha ég, akkor az elég, hamu lesz, hulladék lesz, egyenesen veszedelmes hulladék az atomból. Tehát ezen a világon az energiának a törvény az, hogy ég és elég. És ez állhat nacionalizmusra, vallásos fanatizmusra, szerelemre, mindenre állhat, hogy ég és belepusztul. És Mózesnek ez volt a küldetése és meggyőződésem, tehát az egész kereszténységnek ez a küldetése, hogy emberek, hát persze rászorulunk a szénre, olajra, energiára, atomra, mindenre rászorulunk, de emberek, az evangélium az, hogy és ezeken túl van még egy energiarendszer. Ezt az energiarendszert dogmatikusan mondhatjuk úgy, hogy Szentlélek. De íme a Mózes élménye szerint mondhatjuk, hogy ég és nem éget el. Van egy olyan energiarendszer, amely úgy ég, hogy fölemel, nem elpusztít, megsemmisít. És ez a Szentlélek, erről szól a Szentlélek. Ez a Szentléleknek a legmélyebb misztériuma. Valamiféle energiarendszer, amely ég, erőt ad, anélkül, hogy elpusztítana. Nincs vegytiszta energia, Szentlélek energia. Erről hosszasan kellene aztán beszélgetni, hogy ez az isteni energia mégis csak egy csipkebokorban jelenik meg. Egy haszontalan tüske csipkebokorban. A Szentlélek mindig egy magunkfajta tüskebokorban, egy tüskei disznóban, vagy egy valamiféle más edényben, akik vagyunk. Ilyenben jelenik meg, nincs vegytiszta Szentlélek, de mégis elvileg gondolkodásunkba különbséget kell tenni, hogy van ilyen, van egy különleges energiarendszer, ezt úgy nevezzük, hogy Szentlélek, ennek jellegzetessége az, hogy úgy közli az energiát, hogy nem pusztul bele az ember. Nagyon érdekes az, hogy a dogmatikusok így mondják, Atya, Fiú, Szentlélek. Dogmatikai sorrend, ha ez hierarchiás sorrendet jelent, az mégiscsak az, hogy az Atya Isten, aztán a Fiú Isten, és hát végül a Szentlélek Isten. De a tapasztalati sorrend éppen a fordítottja. A keresztjénné válásnak a tapasztalati sorrendje az, hogy valamiféle erőt élek át, akár magamon belül szerencsés esetben, akár valakivel találkozom, hogy ebben valami tűz ég, és ez a tűz nem égeti el őt, ez a tűz emeli, tisztítja, megszenteli, emberet emberré teszi. Miközben tékozója az energiáit, miközben lobog benne egy bizonyos energiarendszer, aközben emberet ember lesz. Tehát a tapasztalat, a keresztjénné válásnak a tapasztalata Szentlélekkel kezdődik. Aztán ez a Szentlélek elvezeti az ember Jézushoz. Jézus Krisztus, ami számunkra a forrás, a Krisztussal való megismerkedés, az azonosulás, szenvedésével, győzelmével való azonosulás az a forrás, amiből a Szentlélek árad. És Jézuson át elérkezünk az Istenhez, ugye, hiszen ez a Jézus, ez Isten volt. Ebben Isten jelent meg. Ez egy érdekes gondolat, hogy a dogmatika így beszél, Atya, Fiú, Szentlélek. A tapasztalatvilága pedig az, hogy ebből a tűzből valamit megtapasztalunk, ez fölébreszt minket, érdeklődővé, vágyakozóvá tesz, elérkezünk a tűzön át Jézushoz, Jézuson át az Istenhez. De még mindig nem mondotta tartalmit, pedig ezzel akarom befejezni, hogy tartalmilag is elmondom, hogy mi tehát ez, hogy tűz? Milyen ez a tűz, ami lobog, ég és nem emészt el? Istenről beszélek először, mert ő a Szentléleknek a teljessége. Az Isten, mondhatjuk így, lélek, mondja is a Biblia. Mondhatjuk így, az Isten tűz. De a tartalmi kijelentés az, hogy az Isten szeretet. Itt van a tűznek a tartalmi meghatározása. Az az újfajta tűz, aki az Isten, az igazában a szeretet. És megint utalok a tudat fejlődésére. Gondoljátok el, hogy az emberi tudatnak, gondolkodásnak évezredek során mit kellett fejlődni, még most eljutott el egészen oda, ahol én most prédikálok néktek. Mit kellett fejlődni az emberi tudatnak, amíg eljutott oda, hogy az Isten a vulkán Isten, aki ontja magából a megsemmisítő tüzet. Innét mit kellett fejlődni oda, hogy az Isten a szeretetnek a tüze, melegsége, értető hatalma. Ma már tudjuk jól, hogy a napnak a tűz tengeréből él minden élő a földön. Ilyen olyan áttételekben, ha a nap nem lenne, azonnal megszűnne az élet a földön. A napnak a tűz tengeréből táplálkozik állat, növény, ember, minden élő lény. Hát valahogy így vagyunk az Istennel, és az Istennek a szeretet tűz tengeréből élünk. És éltethetjük a többieket. A kereszténységnek a rendeltetése az, hogy ezt a másfajta energiarendszer, az isteni szeretetnek az energiarendszerét fölismerje, abból éljen, és azzal éltessen másokat. Utoljára szembesítem tehát ezt a kétféle tüzetetnek, a kétféle tűznek a hatását. Vannak idegen tüzek, emberi tüzek, és van az isteni tűz, a Szentlélek. Ezekre az idegen tüzekre, ezekre az emberi tüzekre, tüzes szenvedélyekre az jellemző, hogy elégetik az ember. Az isteni tűzre az jellemző, hogy megtisztítja az ember, fölemeli az ember, megszenteli az ember, istenivé minősíti az ember. Istenivé minősíti. Egy haszontalan csipkebokor, egy haszontalan tüskés, depressziós, vagy keserű, vagy cinikus ember, mint csipkebokor, egyszer csak lobogó, lángalt, égő Isten bizonyíték lehet ebben a világban. Maradunk embernek idegrendszerünkben, alkatunkban, de megjelenhetik az isteni tűz, és ez a kereszténység, és ezt ünnepeljük pünköskor. Az emberi tüzek, amik itt ebben a világban oly nagy lánggal égnek, a elhamvatás felé viszik az emberiséget. Az isteni tűz, a megtisztulás, a fölemelkedés, az isteni vé tisztulás munkáját végzik ebben a világban. Ez a mi dolgunk, hogy kérve kérjük, jövel, Szentlélek Isten, jövel, Creator Spiritus Sanctus, jöjj, Teremtő Szentlélek Isten, Teremtő, aki ezt az új világot teremtett, áldjon meg Isten minket, hogy odaforduljunk e felé, a csöndesen lobogó tűz felé, amelyik minket is megszentel és istenivé formál. Amen. Mennyei édesatyák, köszönjük szent lelked kitöltését, bünköd ünnepét, csöndes, titkos munkásságát ebben a világban. Édesatyám, kérjük, hogy öntsd ki hatalmasan, sokkal hatalmasabban a te lelkednek éltető melegségét, tüzét, mert olyan sok pusztító tűz lobog ebben a világban. Könnyedű az emberi nemzetsége, és légy irgalmas hozzánk, amikor egyre magasabbra csapnak a gyűlöletnek, vagy akár a te nevedben, a vallás nevében való fanatizmusnak a gyilkos lángjai. Könyörülj az emberi nemzetségen, édesatyák, és csöndesítsd el ezeket a gyilkos idegen tüzeket, és adj többet-többet a te szent lelkedből. Köszönjük, édesatyánk, hogy világszerte szomjassá lett a te néped a lélekre. Köszönjük, hogy világszerte kiállt egyre inkább, egyre hangosabban a te néped a Szentlélek kiáradásáért. És köszönjük, hogy nem marad meghallgatás nélkül ez az egyetemes kiáltás, amelyik a Szentlélekért hangzik. Köszönjük, hogy árasztod egyre inkább a te lelkedet ebbe a világba. De édesatyánk, olyan megrettenve figyeljük azt, hogy akiként te árasztod a te szent lelkedet, úgy hatalmasodnak el a démoni szellemi hatások is ebben a világban. Könyörülj rajtunk, édesatyánk, és adj nékünk tiszta szívet, hiszen azt ígérted, hogy akiknek tiszta szívük, azok meglátják az Isten, meglátnak téged. Adj nékünk tiszta szívet, hogy tudjunk különbséget tenni ördögi lélek és szent lélek között. Áld meg a te gyülekezeteidet, hogy a szent léleknek mécsesei legyenek ebben a sötét világban. Szent léleknek a tiszta fénye ragyogjon, éltető melege legyen a gyülekezetekben. Így kérünk a mi kis gyülekezetünkért is, önts ki reát nagyobb-nagyobb mértékben a te szent lelkedet, bölcsességnek, erőnek, józanságnak és mindenek fölött a te isteni szeretetednek szent lelkét. Adj nekünk több szeretetet, és a te szereteted által több türelmet, szolgálatot, áldozatot. Jézus nevében kérünk, hallgass meg a könyörgésünket. Amen.